27%-os áfa, 1,5%-os gazdasági növekedés, a jövő évi költségvetésről beszélt Matolcsy György. Tömeges perek indulhatnak a bankok ellen, az egyik pénzintézet ugye már a legfelsőbb bíróság előtt van. Nem nyitják meg a határt a szerb úttorlaszok miatt, már az Unió missziója ellenőrzi a két koszovói átkelőt. És tilos lenne megmondani a születendő gyermek nemét, az Európa Tanács javaslata heves vitát váltott ki. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! A jelenlegi 25-ről 27%-ra emeli a kormány az áfát, ezt Matolcsy György jelentette be, amikor a jövő évi költségvetés sarokszámait ismertette. Az áfa emelésből 150 milliárd forintos bevételre számítanak, amely bekerül az összesen 300 milliárd forintos tartalék alapba. A tervek szerint az államháztartás egyenlege 750 milliárd forinttal javul jövőre. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott, 2% fölötti növekedésre számítanak, de a költségvetés az óvatos, de reális, 1,5%-os GDP növekedésre épül. Az államháztartási hiányt 2,5%-on határozták meg. A kormány számításai szerint a tervezett infláció 4,2% lesz. Matolcsy György arról is beszélt, hogy a kormány befejezi a 16%-os egykulcsos arányos SZIA rendszer kialakítását. A nemzetgazdasági miniszter szerint az országvédelmi költségvetés szakít minden korábbi hagyománnyal.
Hatékonyság, átszervezés, megújulás érvényesíti a Széll Kálmán terv céljait és prioritásait. Nagyon jól szolgálja a foglalkoztatás bővülést, megóv bennünket egy gazdasági recessziótól, ugyanakkor nem egy növekedés központú költségvetés. Nem egy fényes növekedési pályát rajzol fel, óvatos, reális.
Tovább szűkíteni a kormány azoknak a körét, akik élhetnek a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés lehetőségével, írja az Origo. Az internetes hírportál úgy tudja, hogy kizárnák a problémás adósokat és azokat, akik nagy összegű devizahitelt vettek fel. Ez már a jogosultak körének második szűkítése. Szerdán azokat már kizárták, akik 180 forintnál magasabb svájci frank, illetve 250 forint feletti euró árfolyamon vettek fel hitelt. Az egyösszegű rögzített árfolyamon történő végtörlesztést december 31-ig lehet igényelni. A legfelsőbb bíróság elé került egy szegedi takarékszövetkezet egyoldalú szerződés módosításainak ügye, miután a másodfokú eljárást lebonyolító ítélőtábla jogerősen is kimondta, hogy a pénzintézet összes egyoldalú szerződés módosítása tisztességtelen volt, és 3 évre visszamenőleg érvénytelen. Ha a bíróság egyetért, tömeges perek indulhatnak a bankok ellen.
Rendkívül jelentősége van ennek az ítéletnek.
Színes György ügyvéd, aki maga is több tucat pert indított már a bankok ellen a devizahitelesek érdekében, azt mondja, a szegedi ítélőtábla ítélete jól bizonyítja, hogy van értelme pereskedni a bankokkal. Az ítélőtábla másodfokon úgy döntött, hogy az egyik takarékszövetkezet összes szerződés módosításai tisztességtelenek voltak. A bíró szerint ugyanis a felek egyenjogúsága sérül, ha csak a bank változtathat egy oldalon a szerződésen, miközben a hitelfelvevő nem, pedig neki is emelkedhetnek a költségei, nem csak a bankoké. A végső szót a legfelsőbb bíróság mondja ki a jövő héten. Ha elfogadja az ítélő tábla érvelését, akkor Címes György szerint tömeges perek indulhatnak a bankok ellen az elmúlt évek kamatemelései miatt.
Gyakorlatilag, hogyha a legfelsőbb bíróság hoz egy ilyen döntést, az ugyan nem kötelező, hanem elvi döntés, de valószínű, hogyha más alsóbb bíróságok másképp döntenek, a vége csak az lesz, hogy a legfelsőbb bírósághoz kerül, és feltehetően a jogegységi gyakorlat szerint ez az eredmény fog születni, tehát történelmi jelentőségű ez az ítélet.
A pénzügyi felügyelethez folyamatosan érkeznek a panaszok a hitelintézetek kamatemelései miatt. A hatóság ezért most 5 nagy bankot vizsgál.
Az egyik ügyfél azt tette szóvá, hogy a napokban kapott egy értesítést arról, hogy 0,6 százalékponttal megemelik a devizahitelének, lakáshitelének a kamatát, és indoklásul azt jelezte a bank, hogy elmaradt a törlesztő részletek fizetésével, késedelembe esett, és emiatt egy rosszabb kockázati körbe kellett besorolni.
Csak hogy az ügyfél posta fordultával jelezte, hogy ő idáig mindig rendben és időben törlesztette hitelét. A bank is válaszolt. Elnézést kért tőle, mondván, hogy tévedés történt, de a kamatemelés mégis marad. A pénzintézet újfent arra hivatkozott, hogy forrás költségei növekedése miatt kell emelnie.
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség a tegnapi miskolci gázrobbanás ügyében. 5 méteres tűzoszlop égett Miskolc főterén órákon át, egy gázfővezeték tört el, miközben a Tigáz munkatársai dolgoztak. A balesetben 2 súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A nyomozás tisztázhatja, hogy a munkavégzés közben történt a foglalkozási szabályszegés, és ez vezetette a 2 munkás sérüléséhez. Jelenleg mindkettejük állapota válságos. A kimenekített lakók már tegnap este visszaköltözhettek az otthonaikba, de gázszolgáltatás még nincs a környéken. Nem csak megszerezni, megtartani is tudni kell az állami kitüntetéseket, az államfő szerint. Schmidt Pál ezért arra kéri a kormányt, hogy vizsgálja meg az állami kitüntetések visszavonásának lehetőségét az arra érdemtelenné vált személyek esetében. A napokban Kertész Ákos író nyílt levele miatt több fórumon is felmerült, hogy vonják tőle vissza a Kossuth díjat. Az Amerikai Népszavában augusztus végén megjelent írásában Kertész Ákos úgy fogalmazott, hogy idézem, a magyar genetikusan alattvaló. Az államfő szerint az állami kitüntetésre az válik érdemtelenné, akinek magatartása Magyarország alkotmányos értékrendjét megsérti.
Úgy gondoltam, hogy át kell gondolni, hogyha vannak kritériumai az odaítélésnek, akkor legyenek kritériumai az elvételnek. Ha valaki méltatlan egy kitüntetésre, mert nem szolgál tovább rá úgy az életpályájával, a viselkedésével, hogy azt ő megtartsa, azt meg kell oldani, hogy azt elvegyék.
Kivételes esetekben lehetségesnek tartja a határellenőrzést a Schengeni övezetben az Unió belügyi biztosa. Cecilia Malmström szerint a közrendet vagy a belbiztonságot fenyegető komoly veszély esetén lehetővé kellene tenni, hogy ideiglenesen visszaállítsák a belső határellenőrzést. A belügyi biztos Brüsszelben azt mondta, az utóbbi időben tapasztalt migrációs kihívások miatt módosítani kellene a schengeni szabályokat. Közben viszont a térségben utollévő napi több százezer uniós polgár és harmadik országbeli lakos szabad mozgását is garantálni kell. Megérkeztek az észak-koszovói, jarinjei és brinyeki átkelőhöz az EU koszovói igazságügyi és rendőrségi missziójának, az EULEX-nek a tagjai, valamint a koszovói vámosok, hogy megkezdjék a 2 átkelő üzemeltetését. Az átkelőket most a nemzetközi erő katonáinak segítségével akarják újra megnyitni, de a koszovói szerbek ismét úttorlaszokat emeltek.
A főként szerbek lakta Észak-Koszovót Szerbiával összekötő 2 átkelőhöz reggel 8 körül 2 helikopterrel érkeztek meg az uniós EULEX egység tagjai és a koszovói vámosok. A lépés ellen az észak-koszovói szerbek a határátkelőkhöz vezető utak ismételt eltorlaszolásával tiltakoztak. A szerb kormány Koszovó ügyeivel megbízott minisztere Goran Bogdanovics szerint a konfliktus kiéleződésért az EU-t és a koszovói vezetést terheli a felelősség. Ha valaki erőszakkal akarja ellenőrzés alá vonni ezt a 200 négyzetméternyi területet, miközben a másik oldalon az emberek ezt elutasítják, akkor ez csak újabb konfliktushoz és bizalmatlansághoz vezet. A két fél közötti nyári erőszakos összecsapások kiújulását megakadályozandó, a KFOR nemzetközi erői egyelőre addig zárva tartják az átkelőt, amíg a szerbek nem távolítják el az útblokkádokat. Amfilohije pátriárka, a szerb ortodox egyház vezetője szerint a náci megszállás óta nem történt hasonló eset. Amire eddig nem volt példa a történelemben, most az történik. Azok, akiknek a békét és a biztonságot kellene nyújtaniuk, most megszállóként lépnek fel. A náci megszállás után azt hittük, soha többé nem tehetnek ilyet velünk. Az Európai Unió koszovói missziója egy szeptember 2-i megállapodásra hivatkozik, de Belgrád szerint csak a határátkelőkön használandó pecsét feliratában tudtak eddig megállapodni. Brüsszel hivatalosan semleges álláspontot képvisel, mivel a 27 uniós tagállam közül 5 nem ismerte el Koszovó függetlenségét.
A romániai lakosság több mint fele nem jár szűrővizsgálatokra. Sokszor csak akkor fordulnak orvoshoz, ha már baj van. Ez derül ki egy felmérésből. A válaszadók többsége azt mondta, az utóbbi 2 évben nem volt orvosi szűrővizsgálaton, de olyan is akadt jó néhány, aki soha életében nem vett részt ilyenen.
Nem elég tudatosak a romániaiak, már ami az egészségüket illeti. Ez derül ki egy friss felmérésből. Az orvosok szerint ennek fő oka az egészségügyi nevelés hiánya. Noha a legtöbben hasznosnak tartják a szűrővizsgálatokat, mégsem vesznek részt ezeken.
Nem mernek elmenni, hogyha valami rossz betegséget mondanak, akkor megijednek.
A nőgyógyászati szűrészeten voltam, persze, de azon kívül nem
se tüdő, sem semmi. Azt szerintem az lenne a legjobb, hogy pénzbírsággal büntetni azt, aki nem megy, mert tulajdonképpen magának csinálna ezzel jót.
Románia az élen jár Európában a daganatos, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint az ezekből adódó elhalálozások számát illetően. Emiatt 2007-ben és 2008-ban országos szűrést szerveztek, amelyeken azok is részt vehettek, akiknek nem volt betegbiztosításuk. A 22 milliós lakosság alig tizede használta ki a lehetőséget.
Az országos főmérő program az egy nagyon jó dolog volt. Számos esetben kiderültek olyan betegségek, amelyeket a paciens tünetmentesen hordozott. Így beszélhetünk vérnyomás betegségekről, esetleg latens diabétészről.
A mostani közvéleménykutatásokból kiderült, a bukarestiek vigyáznak legjobban az egészségükre. A fővárosiak több mint fele évente vesz részt szűrővizsgálatokon. A vidéken élők ritkábban vagy egyáltalán nem járnak egészségügyi szűrésekre.
Még csak tervezett, de már is vitát váltott ki az Európa Tanács javaslata, miszerint az orvosoknak tilos lenne megmondani a születendő gyermek nemét a kismamának. A rendelet a szelektív, vagyis a nem alapján történő abortuszok ellen akar fellépni. A romániai orvosok értelmetlennek tartják a tiltás bevezetését azokban az országokban, ahol eleve tilos a szelektív terhesség megszakítás.
Fiú lesz vagy lány? Általában ez a várandós nők első kérdése a 16. és 20. terhességi hét között végzett ultrahangos vizsgálatokon. Ez a második gyermekét váró kismama sem titkolja, örült, amikor kiderült, hogy fiút hord a szíve alatt. De azt se bánta volna, ha ismét kislánya születik, hiszen nem ez a fontos.
Ha legyen egészséges.
Kovács Csaba szülésznőgyógyász szerint Székelyföldön a szülők rendszerint praktikus okokból akarják tudni a magzat nemét, és csak elvétve fordul elő, hogy a születendő gyermek neme miatt eszükbe jutna a terhesség megszakítása. A hatályos jogszabályok ezt amúgy is szigorúan tiltják.
Az első három hónapban a magzat nemét nem tudjuk megállapítani, és az első három hónapban lehet megszakítani a terhességet. A negyedik hónapban már meg lehet mondani a magzat nemét látható ultrahanggal, de olyankor már nem lehet megszakítani a terhességet, a törvény csak az első három hónapban engedélyezi.
A helyi magzatvédő mozgalom vezetője sem tartja indokoltnak az Európa Tanács javaslatát, hiszen Romániában amúgy is tilos a szelektív abortusz. Geré Béva szerint pedig az anyának nem csak joga van tudni, hogy lánnyal vagy fiúval várandós-e, hanem ez még előnyt is jelenthet.
Tudjuk, hogy már a várandóság időszaka alatt az anyukák beszélgetnek a gyerekükkel, és nagyon sokan már néven szólítják őket.
A nem szerinti szelektálás megszüntetését célzó javaslat októberben kerül az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elé.
2013-ra megváltozik a szociális ellátórendszer Magyarországon. A kormány azt tervezi, hogy másképp számolja ki a támogatásokat. A fizikailag és mentálisan sérült gyerekeknél a tanulásuk, fejlődésük alapján, a felnőtteknél pedig a munkaképesség alapján. Ma már sok szülő dönt úgy, hogy nem állami intézményre bízza a sérült gyermekét napközben, hanem megpróbál róla maga gondoskodni. A Nemzeti Erőforrás Miniszter szerint a kormány ezeket példaértékűnek tartja.
Semmi baj. Megmosuk a fogadat, jó?
Esti fürdetés a Cseter családban Hódmezővásárhelyen. Kata testileg és mentálisan is sérült, most 12 éves. Csak szótagokat tud kimondani.
Oxigén hiányos állapotban született, a nyakára tekeredett köldögzsinórral.
A kislányt etetni és pelenkázni kell, vagyis folyamatos ellátásra szorul a családnak. Ezért nagy segítség, hogy reggel 8-tól délután 3-ig a Hódmezővásárhelyi csodaházban foglalkoznak vele.
Saját egyéni gondozója van, aki ismeri a szokásait, mikor eszik, mit szeret, milyen zenét, mi a kedvenc játéka, mikor szeret pihenni, hogy szeret sétálni, és ezt figyelembe veszik, és egyéni módon alkalmazzák is nála.
A Hódmezővásárhelyi csodaházat 5 éve hozták létre a szülők holland mintára. A nappali intézménybe olyan gyerekek járnak, akik testileg és szellemileg is sérültek, és folyamatos felügyeletet igényelnek. A magánintézmény működését az állam is támogatja. A csodaház megnyitásának 5 éves évfordulóján Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter arról beszélt, hogy a kormány a Hódmezővásárhelyi intézményhez hasonló kis létszámú lakóotthonokat támogatja. Azt szeretnék, ha egy-egy intézményben legfeljebb csak 50-en élnének.
azok az emberek, akik nem rendelkeznek azzal a teljes testi és lelki egészséggel, amivel szerencsére a társadalomnak a jelentős többsége mégiscsak rendelkezik, azok számára is biztosítani kell mindazt, ami az ő életükhöz a jó érzést, a fejlődést, a növekedést, a közösséghez való tartozást biztosítja.
A miniszter arról is beszélt, hogy 2013-ra átalakul a szociális támogatások rendszere. A tervek szerint annak alapján támogatnák a sérült gyerekeket, hogy milyen mértékben fejleszthetők és taníthatók. A fogyatékkal élő felnőttek pedig az alapján kapnának támogatást, hogy milyen mértékben munkaképesek.
Speciális terepjárókat és hószánokat kaptak a Hargita megyei hegyi mentők. A 400 ezer euró értékű mentőjárműveket uniós pályázati pénzből vette a megyei tanács. A modern terepjárók már meg is érkeztek Csíkszeredába.
A kanadai hegyekben már bizonyította ez a 8-kerekű mentőjármű, hogy nem csak a lépcsőkön megy fel ilyen könnyedén. A rászerelhető lánctalppal meredek hegyoldalak és a szakadékok megközelítésére is télen-nyáron alkalmas. Jó szolgálatot tesz majd a hargitai hegyi mentőknél. Összesen 4-et kaptak belőle. Nincs több ilyen Romániában, ráadásul kétéltű, mondja a bukaresti szállítócég munkatársa. A kanadai speciális terepjárók mellett még hószánok, sérültek szállítására alkalmas utánfutók is érkeztek, összesen 400 ezer euró értékben.
Ez most nagyon nagy segítség, el lehet képzelni, hogy reakcióidőnk szerintem legalább felére fog csökkenni. 30 km per óra a sebességgel tudnak haladni, ami nagyon gyors, és ami terepén nagyon-nagyon fontos lesz, életeket menthet.
Hargita megyében 4 hegyi mentőcsoport dolgozik. A szolgálat alkalmazottjait és 40 önkéntesét évente több mint 130-szor riasztják. A hegyekben eltévedt turisták vagy bajba jutottak mentésére.
Az országban legjobban felszerelt hegyi mentőkeznek. Helikopterek élő mindenhez.
Hargita megye tanácsa 2,5 millió eurónyi uniós támogatást pályázott a megye gazdasági húzóágazatát jelentő turizmus biztonságossá tételére.
A hegyi mentőinket fokozatosan szereljük fel, ösvényeket javítunk fel, útvonalakat, hegyi mentőbázisokat építünk, és hát ahhoz, hogy legkorszerűbb eszközökkel tudjunk közbelépni a bajba jutott emberek részére.
Szükség is lesz mindenre, hiszen Hargita megye a Székelyföld idegenforgalmi népszerűsítésére több mint 1,5 millió eurós uniós támogatást használhat fel. A projekt egyik legfontosabb eleme a természeti turizmus fellendítése.
Ma a díjlovasok versenyeztek a Nemzeti Vágtán. Rajtuk kívül az összes lovas sportszakág bemutatkozik a rendezvényen. Holnap lesznek az előfutamok, vasárnap pedig a döntő.
Ez a páros az egyik nyertese az idei díjlovaglóversenynek. A Herendi kupát évek óta a porcelángyár támogatásával rendezik meg a Nemzeti Vágta programjaként.
A díjlovaglás, a lovaglás művészete, az idomítás művészete, minden lovas tevékenységnek, minden lovas versenynek az alapja ez a tudás, és hát maga a herend is egy művészet, úgyhogy így kapcsolódik a ló, és így kapcsolódik a porcelán egymáshoz.
A lovak és mestereik 3 feladatban versenyeztek, így a szakértő zsűri a nyújtott ügetést, a váltott ugrást és a helyben ügetést is értékelte. De a Nemzeti Vágta nem csak a sportolásról szól. Az 5 napos rendezvényen a látogatók tradicionális magyar ételeket kóstolhatnak az országkonyhában. Erre az alkalomra az orosházi csizmadia pékség egy különlegességgel is készült. Egy 30 méteres kenyeret sütöttek, ezzel megdöntötték a 2008-as Guinness rekordot. A világ eddigi leghosszabb kenyere 180 kilót nyom, és közel 2000 szeletből áll.
A Nemzeti Vágta előfutamait a Duna Televízió holnap közvetíti 4:45-től. A híradó ezután jelentkezik, a szokásosnál később 18:50-kor. Mini világkiállítást szerveztek 10 városnak a Millenáris Parkban, a Fest Magyar elnevezésű rendezvény pavilonjaiban Magyarország és határon túli városok ismerhetők meg. A szervezők azt szeretnék megmutatni, hogy egy város, egy régió mitől más, mitől egyedi. A vasárnapig tartó rendezvényen néptáncosok, zenekarok, színházi társulatok is fellépnek, van kirakodó vásár és ételkóstoló is.
Krúdi korabeli vacsoraasztalt ácsolnak.
üstöt állítanak. Készül Nyíregyháza pavilonja a Millenáris Parkban. Mellette 9 másik magyarországi és határon túli város mutatkozik be a Fest Magyar rendezvényen.
A sétafalcak azok tulajdonképpen Márai Sándor Kassan tartózkodásának a helyszíneit képviselik.
És azt mutatják, miért érdemes Kassára utazni.
Márai Sándor véget és Rákóczi Ferenc véget. De ezek mindketten ugyan híres személyiségek, de egyébként a Kassára nagyon jellemző életstílus, a polgárság is azt hiszem megéri az odautazást.
Ahogyan a Somból készült pálinka, a házi méz és a felvidéki magyar irodalom is.
Kulturális város, sokszínű, és azt lehetne mondani, hogy nem soviniszta város, a nemzetek, nemzetiségek nagyon jól és békében élnek egymás mellett. Más a politika.
Akár egy világkiállításon, itt is pavilonokat építettek. Ezekben látható egy város, egy régió legjellemzőbb viselete, dísztárgya, enni-innivalója.
Valami új dolgot kellene a kulturális életbe fölmutatni.
Ezért találták ki ezt a fesztivált.
Abban különbözik ez a fesztivál minden mástól, hogy ezt minden város esetében egy-egy téma köré építettük föl és bontjuk ki.
Azt szeretnék, ha a jövőben évente kétszer, ősszel és tavasszal is bemutatkozhatna 10-10 város. Később pedig a pavilonokat más európai városokban is felállítanák.
118 éve született Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós, rá emlékezik ma világszerte a Google keresőportál. Az internetes kereső nyitó oldalán külön a mai emléknapra tervezett narancsot és mandarint ábrázoló logó jelenik meg. A C-vitamin kutatója 1937-ben kapta meg a Nobel-díjat. Ez a második olyan magyar vonatkozású Google logó, amely az egész világon minden felhasználó gépén megjelenik. Tavaly Gábor Dénes emlékét idézték fel hasonló módon a Google-nál. Századik születésnapján köszöntötték Erdélyben a Kisküküllő mente legidősebb lakóját. Szabó Ilona szülőfalujában Vámos Gálfalván élte le az életét. A környéken élők közül senki sem emlékszik olyanra, aki ezt a kort megérte volna.
A polgármester, a lelkész, szomszédok és rokonok érkeznek felköszönteni a Vámos Gálfalvi Szabó Ilonát századik születésnapján. Lányával ketten laknak ebben a házban. Déd és ükunokái szétszóródtak a nagyvilágban, de ő mindvégig szülőfalujában maradt, és 100 évesen is szorgoskodik a ház körül.
Sepereget, akkor a tyúkoknak megy, viszi a vizet, mindenféléket elkurál, ő azt szereti, nem hagyja, hogy én csináljam, ő mindig igyekszik, hogy hamarabb kell fel, mint én, hogy az legyen készen, mikor én fölkelek.
Fújja ki őket, mámikor!
Szabó Ilona földművesként dolgozta le életét, TS nyugdíja alig 7000 forintra tehető. Még sincs panasza semmire. Hálával beszél lányáról és unokájáról, akik gondját viselik.
Kórházban nem voltam, a férjem jó volt, de meghalt szegény. És aztán így tütöttem el az életemet, itt.
Szabó Ilona egyetlen káros szenvedélynek hódol, imádja az édességet. Csörögét és rétest régebben maga is szívesen készített, de a századik születésnapján már a szomszédasszonyok halmozták el süteménnyel.
Ma is Szántó Georgina várja önöket a közbeszédben 20 óra 20-kor. Szia, mi lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok, szia! A bukaresti táblabíróság elfogadta az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzési kérelmét. A marosvásárhelyi stúdióban Toróté Tiborral, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével beszélgetünk. Aztán több frontos harc. Az intézményfenntartó önkormányzatok lemondtak ugyan iskoláikról és kórházaikról, de a java még csak most jön. Kósa Lajossal, a Fidesz alelnökével beszélgetünk. És 1,5%-os növekedés, 2,5%-os költségvetési hiány. Elkészült Magyarország jövő évi büdzsé tervezete. Giró Szász András kormányszóvivőt kérdezzük az államadósság csökkentő intézkedésekről. És végül eladás, végtörlesztés, vásárlás. Hogyan befolyásolja az ingatlan piaci folyamatokat a kormány új végtörlesztéssel kapcsolatos döntése? A választ ingatlan piaci szakértőtől várjuk.
Köszönjük. Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. 27%-os áfa, 1,5%-os gazdasági növekedés, a jövő évi költségvetésről beszélt Matolcsy György. Tömeges perek indulhatnak a bankok ellen, az egyik pénzintézet ugye már a legfelsőbb bíróság előtt van. Nem nyitják meg a határt a szerb úttorlaszok miatt, már az Unió missziója ellenőrzi a két koszovói átkelőt. És tilos lenne megmondani a születendő gyermek nemét, az Európa Tanács javaslata heves vitát váltott ki. 4-es, 2-es, ez az amerikai film lesz 9-től, késő este pedig egy olasz filmet, a Viola csókját láthatják itt a Duna TV-n. 8-kor még nemzeti krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!